Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Pál apostol szavaival, kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 8. Zsoltárunkat énekeljük. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, az első 5 versét. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgatjuk meg Nehémiás könyvéből a 7. rész első 3 versét.
Amikor fölépült a várfal, fölszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket, meg a lévitákat. Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, Hanánit és Hananyját, a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és istenfélőbb volt a többségnél. Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap, és még mielőtt lemenne, csukják be az ajtószárnyakat, és reteszeljék be őket. Jeruzsálem lakói közül pedig állítsanak őröket, egyeseket az őrhelyekre, másokat meg a saját házukkal szemben.
Ének szóval magasztaljuk Istenünket, a te hangod szól, kezdetű éneket énekeljük.
Mindenség, Uram, szárnyad árnyék a szívem oldalon. Kegyelmed vélemel, karjaiban szívem megpihen. Lehet száraz a puszta, lehet magas a hely, neked nincs lehetetlen, minden térre gurul, ha te hangot szól. Lehet száraz a puszta, lehet magas a hely, neked nincs lehetetlen, minden térre gurul. Viharban béke van, még a csillagok is térre hajtanak. Erődet bíztad rám, hogy több lehessek minden álmodnál.
Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, neked nincs lehetetlen, ha a te hangod szól, akkor minden térdre borul. Köszönjük, hogy ma is összegyűjtöttél bennünket, hogy a te ígédet halljuk. Köszönjük, hogy te szólsz hozzánk, és a te összegyűjtésed az áldásban való részesülés lehetősége. Köszönjük Istenünk, hogy annyi mindenért hálát tudunk adni, ami az elmúlt napokban, hetekben velünk történt. Annyi mindent köszönhetünk neked a mai nappal kapcsolatban is, hogy nap, hogy fölvirasztottál bennünket, hogy erőt adtál, hogy eljöjjünk, hogy miközben jöttünk, elerett az eső. Köszönjük, Urunk, számtalan áldásodat, megtartó kegyelmedet, és hívunk ma is, hogy te tekints ránk, te emelj föl bennünket, mert van okunk térdre ereszkedni előtted, hiszen annyiféle dolgot is elmulasztottunk az elmúlt napokban és hetekben. Annyiszor vétettünk ellened, szóval, gondolattal, mulasztással, cselekedettel. Annyiszor voltunk hűtlenek hozzád, annyiszor tagadtunk meg téged, annyiszor feledkeztünk meg rólad, hogy ezt felsorolni sem tudjuk. De te mégis hívsz, mégis szólsz. és térdre ereszkedésünkből fölemelsz bennünket a magasságba. Jöjj Istenünk, emelj föl ma is bennünket szent lelked által. Amen. Isten igéjét olvasom a Nehémiás próféta könyvéből a 7. rész első versét. Amikor fölépült a várfal, fölszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket és a lévitákat. Az építkezés mindig szakaszosan zajlik. Emlékszem, amikor a parókián a játszóház felújítása zajlott, ahol most a Ricuk család lakik, akkor vártuk, hogy milyen stádiumban halad, rengeteg volt az elején a por, és amikor elérkezett abba állapotba az építkezés, hogy fölkerültek az ablakok és az ajtó, a bejárati ajtó is, akkor már a családunk egy kicsit megnyugodott, hogy na, akkor innentől fogva már kevesebb lesz a por, már látjuk a végét az építkezésnek. Most az ókollégium belső homlokzatát újítják. Én még azt látom, vagy úgy érzékelem, hogy még mindig, mintha a rombolás szakaszában tartanánk, de már fölkerülnek az új ajtók, és ez már reménységgel tölt el bennünket, hogy talán az a sok por, amit a nyáron az udvar lakói kaptunk ebből az építkezésből, ez fokozatosan megszűnik. Azt olvassuk Nehémiás könyvében, hogy megépült a várfal. Sőt, miután megépült a várfal, ajtó szárnyakat szerelnek föl. Az ajtó szárnyak határt szabnak, mint ahogy a várfal is. A várfal önmagában, de az ajtó szárnyak tényleges határt szabnak. Ha nyitva vannak az ajtószárnyak, kibe lehet járni, ha ezek az ajtószárnyak bezárulnak, akkor van, aki ajtószárnyakon belül, és van, aki ajtószárnyakon kívül marad. Isten a teremtésnél is határt szabott. Határt szabott a föld és a víz között, határt szabott az éjszaka és a nappal között, határt szab az emberi életnek, amikor a bűnbeesés következtében azt mondja, hogy az Éden kertjét elzárja az ember előtt. Isten határt, kereteket szab. És azt olvassuk ebben az ige szakaszban, hogy nyitva tartási idő is van ezen az ajtón, ami a várfalon áll. Van egy emlékem, amikor megváltozott az egyik üzletnek a nyitva tartása, én megmentem 7 órára, és ott álltam, és csodálkoztam, amikor közeledtem, hogy korábban az volt a tapasztalatom, hogy már ott mások is gyülekeznek, hogy amikor kinyit a bolt, akkor majd be lehessen menni, és senki nem állt az üzlet előtt. Amikor odaértem, és nem nyílt ki az ajtó, akkor vettem észre, hogy megváltozott a nyitva tartási idő. Nem 7 óra, hanem 8 óra lett. Nem tudtam bemenni, nem tudtam megvenni reggel azt, amit szerettem volna, és 38-kor meg már becsöngettem a suliban, úgyhogy nem volt időm megvárni a 8 órás nyitvatartási időt. Van, amikor a nyitva zárva fogad bennünket. Nyitva mikor is van ez az ajtó? Érdekes az idő meghatározása. Nagyon tetszett nekem, ahogy itt Nehémiás könyvében, nem tudom, miért akarok mindig prófétát mondani, Nehémiás könyvében olvassuk. A nyitva tartás időpontja, a nyitás időpontja, amikor melegen süt a nap. Milyen jó tudni, hogy mikor nyit valami, de milyen jó, amikor egy olyan körülményhez szabják, amit mindenki jól érez. Nem kell figyelni az órát, nem kell ébresztőt húzni hozzá, hanem már fölkelt a nap, és amikor már érezzük a nap melegét, téli időszakban ezt különösen is várjuk és vágyjuk, meg talán ilyen szomorú napon is, amikor az eső esik és hűvösebb van, várjuk, hogy milyen jó, amikor a nap melege ránk süt. Ez a nyitási időpont a belépés vagy a kilépés kezdetének a lehetősége. De a zárás időpontját is meghatározzák. Méghozzá az őrállás vége, a zárás időpontja. Van egy szolgálati idő, amíg az őrállók végzik a munkájukat, és amikor annak vége, akkor bezárul a kapu. Nem kell túlórázni. Nem kell plusz időt ott tölteni, mert látjuk, hogy valahol a távolban még jönne valaki, és meg kell várni, hanem ha letelik az idő, akkor a kapuk bezárulnak. Ehhez alkalmazkodni kell. Milyen érdekes, hogy az egyik, a nyitás egy természeti jelenség időpontja, a másik időpont viszont a szolgálati idő, az emberi tűrőképesség, terhelhetőség határa. Milyen izgalmas, ahogy ezt megszabja Nehémiás. És a legérdekesebb talán, hogy vannak őrállók. Nem elég a fal, nem elég az ajtó. Nem elég, hogyha úgy szabunk határt és időkorlátot, hogy közben minden történhet szabadjára, őrállókat állítanak a várfalakra, a kapuba. Őrállók jelennek meg az utcán, a házak között. Őrállók azok, akik garantálják, hogy bár van várfal, bár van kapu, ajtó, mégis biztonságban legyünk. Egymásra utaltságot jelent ez. Egymásra utaltságot és egymásra figyelést. Figyelést arra, hogy bár vannak fizikai lehetőségek, amik védenek bennünket, de egymásra is figyeljünk. És az őrállók közül kettőt név szerint is olvasunk. Hanánit, a parancsnokot és Hananyát, a várnagyot. Sőt, amellé, hogy ők a parancsnokok és várnagyok, ma is sorolhatnánk ilyen tisztségeket, talán olyan szereplőket, akik meghatározóak a közösségünk életében, és ebben nem csak a gyülekezeti közösséget értem, hanem a közösségünket, mint várost, mint települést, mint országot. Vannak, akik azért kapnak bizonyos feladatokat, hogy őrállókként álljanak. Ezeknek az őrállóknak sokféle feladatuk van, sokféle képességük, talán diplomájuk is bizonyos tekintetben, meg lehet, hogy képzésekre járnak, tovább képzik magukat. De ebben a mai igénkben a jelző nem az, hogy ki milyen retorikával tud meggyőzően beszélni, ki milyen diplomával végzett és tesz a közösségért, hanem azt olvassuk, és akkor a lapról veszem elő, mert az én fordításom egy picike-picikét régebbi, mint amit ma hallottunk, és másképp van benne, de akkor olvasom úgy, ahogy itt olvastuk. Megbízhatóbb, fontos szempont, vajon mi alapján történik az, hogy valakit megbízhatónak találunk, talán a tapasztalat alapján, hogy amit mond, az szerint él, hogy amit ígért, azt megtartja, hogy ami mellett esküdtett, ahhoz hű marad, hogy amit rábízunk, abban helyt áll, és elvégzi. Sok emberre mondható ez, sok emberre igaz ez. És vannak tapasztalatok, amikor azt látjuk, hogy ez a megbízhatóság adott esetben csorban szenvedhet, és ennek lehetnek belső okai, valaki túlvállalta magát, valaki mégsem képes teljesíteni a vállalását, vagy külső tényezők is befolyásolhatják ennek a meglétét, betegség, egyéb események, amik akadályként jöhetnek, hogy valaki helyt álljon. De a megbízhatóság alapvetően egy olyan szempont, ami itt megjelenik, ami talán, hogyha mi magunk tükörbe nézünk, szeretnénk úgy tükörbe nézni, hogy azt mondjuk, ránk is igaz ez. Nem elég. Nem elég megbízhatónak lenni. Úgy folytatódik az igénk, hogy megbízhatóbb és Isten félőbb volt a többségnél. Ez nem azt jelenti, hogy a többség nem megbízható és nem istenfélő, hanem úgy tűnik, hogy vannak olyan fokozatok, amikben kiderül, hogy a megbízhatóság és az Isten félelem között, ember és ember között van különbség. Hanani és Hananya Isten félőbb volt. Milyen érdekes szempont. Azon gondolkoztam el, hogy vajon, és választásokra készül az országunk, most már nagyon tapasztaljuk is a hétköznapokban, a sajtó erről szól, milyen izgalmas és érdekes lenne egy olyan választás, ahol a szempont, az elsődleges szempont a megbízhatóságon túl az Isten félőség mértéke. Az, hogy mennyire keressük, mennyire fordulunk oda Istenhez. Milyen jó lenne ennek a szempontnak az előtérbe kerülésével készülni például egy politikai választásra. Milyen jó lenne úgy készülni arra, hogy ki lesz a következő miniszterelnök, ki lesz a következő miniszter vagy parlamenti képviselő, hogy ez a szempont előtérbe kerül. És ez nem csak a mi szempontunk lenne, hanem a társadalmunk szempontja is. Milyen messze állunk ettől, hogy ez meghatározó legyen. Megbízhatóság és Isten félőség. Megbízhatóbb és Isten félőbb volt a többségnél. Őrállók. Ők ketten, akiket név szerint ismerünk, Hanani és Hananya, ők ketten a többieknek a vezetői. Parancsnok, várnagy. Kijelölte őket Nehémiás. A kijelölés szempontja tehát egyrészt emberi tapasztalatokra épül, másrészt a példaadás mértékét hozza elénk. És harmadrészt arról szól, hogy milyen kapcsolatot ápol az egyik és a másik Istennel. Mi is őrállók vagyunk. Őrállók a saját várfalainkon belül, őrállók a saját ajtainkon belül, és őrállók, akik a saját várfalainkon belülről és ajtón belülről figyeljük a bent zajló eseményeket, és vigyázunk arra, hogy ott minden rendben legyen, de figyeljük a külvilágot is. Hogy mindaz, ami várfalon belül van, azt meg tudjuk őrizni a külső veszélyektől. Hogy mindaz, ami a külső részben számunkra hasznos, azt esetleg beemeljük várfalon belülre is. Belül pedig őrizzük a rendet. Az őrálló szerepe a rend fenntartása. A rend meghatározása pedig Istentől jön. Ő az, aki a teremtett világban is rendet teremtett. Ő az, aki az emberi közösségeket is úgy rendezi, hogy az Isten iránti tiszteletből egymás iránti tisztelettel is éljünk. Egymásról úgy beszéljünk, és egymást úgy tiszteljük, hogy ennek a gyökere, ennek a kiinduló pontja nem belőlünk fakad, hanem Istentől. Isten az, aki őrállókkal tud tenni bennünket. Fölismerteti velünk azt, hogy építkezünk, megismerteti velünk a határokat, a kereteket, megszabja annak lehetőségét, hogy őrállóként beálljunk az ő seregébe, az ő közösségébe, az ő családjába, mert ő Jézus Krisztus által gyermekeiként tekint ránk. És a gyermeki szerepünk, az az őrálló szerepe, Krisztus ügyének az őrállásában állunk. Lehet, hogy azt látod, kedves testvérem, hogy romokban az életed. Lehet, hogy azt tapasztalod, hogy romokban az egyházi közösségünk élete. Lehet, hogy azt tapasztalod, hogy az a társadalmunk romokban hever. De építkezés zajlik. Ezt az építkezést Isten vezeti. Ő az, aki adott esetben lerombolja azokat a szükségtelen, fölösleges dolgokat, amik gátolnak bennünket ahhoz, hogy vele kapcsolatban, közösségben éljünk. Ő az, aki azért rombol le bizonyos dolgokat az életünkben, a közösségünkben, a társadalmunkban, hogy aztán elkezdődhessen az építkezés. És amikor arra a pontra érkezünk, hogy készen van a várfal, fölkerülnek az ajtók, a kapuk a helyére, akkor az Isten azt szeretné, hogy te ezen a várfalon belül, az ajtón belül éld az életedet, sőt arra hív téged, hogy őrállójával légy az ő közösségének. Megbíz azzal, hogy Hanani vagy Hananya várnagyok vezetésével te magad is szolgálója légy az ő ügyének. Adja Isten, hogy éld meg, hogy Isten téged is megbízhatónak talál. Adja Isten, hogy tapasztald meg, milyen jó őrállónak lenni az Isten közösségében. Növekedjen Isten kegyelméből a te életedben az Isten félelem, hogy te magad is fölismerd azt, hogy ez a közösség, téged megtartó közösség, Isten erejéből épül. Isten az, aki adja a kereteket, Isten az, aki adja a határokat, és Isten az, aki adja az időt nekünk is, hogy az ő őralló közösségében otthon legyünk. Amikor fölépült a várfal, fölszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba állítottak a kapuőröket, az énekeseket, meg a lévitákat. Jeruzsálem parancsnokává testvéremet Hananit és Hananyát, a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és istenfélő volt a többségnél. Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap. És még mielőtt lemenne, csukják be az ajtószárnyakat, és reteszeljék be őket. Jeruzsálem lakói közül pedig állítassanak őröket, egyeseket az őrhelyekre, másokat meg a saját házukkal szemben. Légy őrállója Istennek, őrizd, vigyázz a rád bízottakat, tartsd meg az Isten félelemmel, megbízhatósággal Krisztus ügyét, légy őrállója. Amen. Ráfelelő énekünk az őrhelyemre álló kezdetünk. Látni hozzá.
Magamnál tartanám a szót, mert egy beszámolót szeretnék röviden a tüneteteknek tartani a nyári Sófár Református Dicsőítő Iskoláról és annak az élményeiről. Ki hallott már a Sófár Mozgalomról, Egyesületről? A Sófár Református Egyesület alulról kezdeményező dicsőítő mozgalom, ami a következő célt tűzte ki maga elé közel 20 évvel ezelőtt. Az Isten dicsőítését és imádatát kifejező és megélő zenei, művészeti tevékenységek és hitélet megerősödése és elmélyülése a magyar keresztény felekezetek elsősorban a Magyar Református Egyház gyülekezeteiben, egyéb közösségeiben és tagjainak személyes életében. Nyáron 17. alkalommal rendeztük meg a Református Dicsőítő Iskolát Bonyhádon. Az elsőn ott voltam, 40-en voltunk körülbelül, most több mint 300-an gyűltünk össze Bonyhádon az egyhetes táborban. Elég, hogyha nyomkodtunk nekem a képeket, néhány képet hoztam a gyülekezetnek, mégis mi történt itt délelőtt kis csoportokba, korcsoportok szerint dolgoztuk fel az előző esti Isten tiszteletet. A gyerekeknek külön gyereksófár néven gyerekprogramot tartottunk. Zenei kurzusokkal vettünk részt, hangszeres, ütős, az is hangszer, a dobos a zenész legjobb barátja, művészeti és egyéb kurzusokon, este pedig istentiszteletek voltak hosszabb dicsőítésekkel. Erről több képet is hoztam, nyugodtan válthatsz. A korcsoport a 0 évestől a, azt hiszem 69 évig terjedt idén, és nagyon áldott volt minden egyes alkalom, úrvacsorás istentiszteletet is tartottunk. És este pedig az istentiszteletek után te a házban beszélgethettünk még. És néhányan itt vagyunk, akik a gyülekezet támogatását, anyagi támogatását élvezhetünk, és így vehettünk részt a dicsőítő iskolában, hogy a fiatalok egy-egy mondattal készültek a saját kurzusokról, amíg ide érnek. Addig elmondom, hogy én a dalszöveg és dalíró kurzuson vettem részt Dobner Illésnél, és nagyon-nagyon sokat tanultam arról, hogy hogyan kell a dalokat megszerkeszteni, dalszöveget írni, és mi a jó dal, mi a kevésbé jó dal, a javítani való. Úgyhogy én nagyon áldott egy hetet töltettem így együtt. Gyertek, gyertek!
Áldás békesség, én énekkurzuson voltam, ez úgy nézett, hogy voltak szolfés óráink, aztán pedig ilyen magánének órákon vehettünk részt. És még akkor arról beszélnék, hogy így a sófár az mit adott nekem. Hát én szerintem a legjobban Istenhez a dicsőítésen keresztül tudok kapcsolódni, Úgyhogy itt tényleg így intenzíven meg tudtam élni a jelenlétét ezen a héten. Úgyhogy gyertek ti is!
Én gitárkurzuson voltam, ahol szintén voltak ilyen közös szolfizsórák, és utána így magámban megtanították az alapokat, így a gitározásról.
Én zeneszerzés kurzusra jelentkeztem, viszont végül ez kicsit érdekesen alakult, mert összevonták a dalszövegírással, amitől először egy picit megijedtem, de összességében meg így sokkal többet kaptam a héten. Úgyhogy azóta is nagyon sok olyan technikát kaptam ott, amit azóta is tudok alkalmazni.
Én is énekkurzusra jelentkeztem, ami érdekes volt előtte, mert hát így egészségügyi probléma miatt azt éreztem, hogy nagyon erősen nyom a mellkasom, ami sajnos még mindig visszatérő, és így nagyon sokszor nem tudok énekelni. Ezért az énektanáromtól kértem tanácsot, hogy esetleg át tudok-e jelentkezni másik kurzusra, vagy mi legyen teendő. És ami óriási pozitív tapasztalat volt, hogy Edo, az én énektanárom, azt tanácsolta, hogy semmiképp ne váltsak kurzust, mert ő szeretné, hogy vele legyek, és megpróbáljuk így is. És hát hihetetlen volt, de tényleg olyan technikákkal tudott nekem segíteni, ami így levette a torkomról a súlyt. Bár nagyon sokat kell még majd gyakorolnom, hogy ez tényleg működjön, de ő elmondása alapján az ének az nem csak éneklés, hanem egy lelki támogatás is, és ez tényleg nagyon erősen tapasztaltam a tábor során. Bár Péter azt mondta, hogy nagyon röviden, de még egy nagyon gyors gondolatot hozzáfűznék, hogy egyébként a programok is hihetetlenül jól voltak a héten összeszervezve, nagyon-nagyon-nagyon sok élményt szerezhettünk Johannával, és nagyon sok baráttal gazdagodtunk, illetve Istennek számos üzenetével is.
Én gitárkurzuson voltam. Nekünk külön voltak szolfézsórák, ezután voltak még gitárórák is, egybe tartották meg. És nekem az nagyon jó tapasztalat volt, hogy nem csak úgy tartották meg az órákat, hogy megtanították, hanem játékosan és viccesen tartották meg. Ezért én mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön, mert nagyon jó volt.
Én a gyülekezeti technika kurzuson voltam, és számos új dolgokat tudtam megtanulni, amiket itt is tudok hasznosítani.
Ezt halljuk. Köszönjük szépen a figyelmet, akit esetleg bővebben érdekelnek a sofár programjai, mert nem csak a nyári táborban, hanem egyebek és többek is, azt keressen bátran engem, vagy keressen meg a sofár YouTube csatornáját, ahol az esti iseriszteletek föl vannak véve, és vissza lehet őket hallgatni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Jó volt hallgatni és látni a fiataljainkat, és azt fogalmazott meg bennem, milyen jó lenne, ha szereznétek egy éneket. Vannak dalszerzőink, vannak énekeseink, és vannak gitárosaink, úgyhogy már egy új csapat is lehetne, de nagyon örülök, hogy részt vettetek, és tulajdonképpen csak azt akartam mondani, hogy szeretettel várunk a szolgálatba titeket, nagyon jó dolgokat kaptatok, én úgy látom nem csak képzésben, hanem lélekben is, és amikor úgy érzitek, hogy itt az őhely, ez az én résem, ahova oda kell állnom, akkor várunk titeket szeretettel. És most pedig várjuk szeretettel azokat, akik augusztus 24-e és szeptember 28-a között ünnepelték a születésnapjukat. Biztos, hogy vannak ilyenek. Nem gondolkozom, csak gyorsan. Nem tudom, hogy a gyerekeknek szólt-e valaki, a kicsiknek. És szép lassan mindenkinek eszébe jut. Nincs, a gyerekek között nincsen. Felnőttek között viszont igen. És nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm titeket a gyülekezet nevében és a gyülekezet közösségében. És valahogy az volt bennem végig, hogy igen, ört álltak. Most, hogyha életetekre gondolunk, a születésnapotok kapcsán, akkor az életetek egy olyan hely, egy olyan terület, ahol ört állni és a réseket észrevenni óriási dolog, és bölcsesség kell hozzá. És érdekes módon elém ma egy ige került, valószínűleg nem véletlenül. Ez a bölcsesség az, amit kívánunk nektek az életetek kapcsán, amikor ört álltok az életetek fölött, vagy körül az életetekben. És az jött elém Jakab leveléből, hogy a felülről való bölcsesség az az, ami szükséges ehhez, mert magunktól nem megy. És ez a bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részlehajló és nem képmutató. Áldjon meg titeket az Úristen olyan bölcsességgel, amit csak úgy tud adni nektek, hogy az életetek önállói tudjatok lenni úgy, ahogy ezt ő szeretné, hogy ő szállja nektek. Így áldjon meg titeket az Úr, és szeretnénk énekelni is nektek, sőt, Ilonka egy versen szeretne köszönteni titeket. Úgyhogy először talán hallgassuk meg a verset, és akkor utána közösen énekeljük.
Áldás, békesség az Istennek a legnagyobb ajándéka az ember számára, az élet. Ezért, amikor életet küld a földbe, akkor a mennyország is örvendezés van. És ezt a szeretetet, amivel mi az életet fogadjuk, ezt Isten teremtette belénk. Ezért örülünk most is annak, hogy ennyi testvérünk 10 éves kortól egész 70-valahány éves korig megtartotta őket minden nap, mert nem csak a születésnapokat kell megköszönni Istennek, hogy elértünk egy határt, hanem minden áldott nap köszönjük meg, hogy a mai nap is fölvízott ránk a nap. És a mai napra is tartogat Isten számunkra valami, nem esett valami áldottat, mert ami őtől jön, az mi nemes is áldott. Én ezt a verset 1997-ben írtam hálából a jó Istennek azért, mert akkor már 20 éve szerethettem egy gyermeket. 1977-ben született meg az első gyermekem, és hiába telt el 20 év, én őrá minden nap úgy néztem, mint Isten ajándékára. És a 20. születésnapjára írtam a verset, aminek az a címe, hogy köszönöm. Éppen 20 éve, hogy vártam a csodára. Titkos jelek intettek, rövidesen megérkezel. Jöttöd kissé korai volt, de azt súgtad, ölelő karomba válsz. Ezért igyekszel elhagyni biztos fészkedet. Már ismertelek, hittem, áldás leszel. Nem kínosztad meg szülő anyádat, és nem köszöntötted harsogva a napvilágot. Halk neszekkel tudattad, itt vagyok. Habos rózsaszínben picin gyenge gyermek, hirtelen te lettél számomra a minden. Esténként hányszor figyeltük némán szösszenéseid, hogy mi lesz a tejcseppel szájad szögletén. Ezredszer számláltuk végig ökörbe szorított apró ujjait, és csodáltuk szíromnyi két kicsi füled. Fejeskédről minden hajszál már ismerősként üdvözölt. A teremtés ereje rázta meg újra és újra szívünk. Így lesz a kettőből három. Így lesz a szerelem kézzel fogható. Őt ígérte nekünk az Úr, amikor kérve kértem az anyaság örömét. Igen, te vagy az, kit éppen 20 éve küldtek az égiek a földre, közénk. Még utolsó sóhajom el nem hagyja számat, köszönlek Istennek első gyermekem.
Egy kicsit beértesíthetétek magatokat, titeken is így vártok, hanem is 20 évesek vagytok, de mindannyian utakat így vártak, és így gondolt ki szeretettel titeket a mennyei atyátok. Énekeljünk a gyülekezettel egy éneket.
124. dicséret, 30 perc szóra, megáldjon téged az Isten.
Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, köszönjük neked a velünk közölt kegyelmedet. Köszönjük, Urunk, hogy tőled kérhetünk erőt ahhoz, hogy őrállókká legyünk a te országodban. Köszönjük, Urunk, hogy te akarsz bennünket erre felkészíteni. Te adsz útmutatást, lehetőséget, tanácsot. És hozzád fohászkodhatunk, amikor úgy érezzük, hogy mi magunk képtelenek vagyunk az őrállói szerepünk betöltésére, vagy azt tapasztaljuk, hogy kudarcot vallottunk. És de ilyenkor nem a mi bűneinkre tekintesz, Urunk, és ezt is köszönjük neked, hanem megváltó Urunkra, Jézus Krisztusra, és kegyelmes szereteteddel fogadsz újra magadhoz bennünket. Add, Urunk, hogy a hétköznapok rohanásában maradjunk a te őrállóid, otthon a családi környezetben, a hétköznapok kihívásaiban, munkahelyünkön, azokon a szolgálati helyeken, ahová hívsz bennünket, ahová teszel bennünket, az iskolai közösségben, szülői szerepünkben, nagyszülői feladatainkban, gyermeki feladatainkban, házastársi feladatainkban. Add, Urunk, hogy az őrállói feladatunk az egyértelművé váljon, és tőled kapott feladatként örömmel végezzük. Légy, Urunk, a betegeinkkel, adj nekik gyógyulást, ápolóiknak kitartást. A gyászolóknak légy vigasztalója, a feltámadás örömüzenetével jöjj közénk, Urunk, hogy látva, megbizonyosodva arról, hogy Te feltámadtál, higgyük a feltámadás örömüzenetét, mint saját üzenetet is. Kérünk Istenünk közösségeinkért, ezért a közösségért itt Széchenyi városban, református közösségünként a városon belül, de országhatáron belül és túl is kérünk minden lehetőségért, ahol Te igéd szól, attulunk, hogy valóban a Te üzeneted, az Isten félelem legyen a legmeghatározóbb szempont számunkra is. Adj növekedést a Te egyházadnak, Urunk. Kérünk népünkért és nemzetünkért, adj békességet ennek a népnek, adj türelmet, kitartást, adj megtisztulást mindazoktól, amiket a történelem rakott ránk, adj megtisztulást azoktól a nyomorúságoktól, amik ma terhelik népünket és nemzetünket. Jöjj, Urunk, kegyelmeddel, áld meg bennünket. Csendes imádságban is vigyük Isten elé egyéni kéréseinket. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imádságainkat. Kérünk és sívunk, légy velünk, maradj velünk, akit így szólíthatunk Jézus Krisztus által. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg Téged az Úr. Világosítsa az Úr az ő orcáját, Te rajtad és könyörüljön Te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, Te reád és adjon békességet minket. Amen. Záró énekünket énekeljük, ne csülkedj el, kicsi sereg. Thank you. mindenkit, és egy elköszönés örömével, készfogással köszönök majd el azoktól, akik nem tudnak maradni a kiáratnál. Mindenkinek áldott vasárnapot kívánok, és áldott új hetet.